Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. A mai vendégem Horvátné Csomó Orsolya, várkapitány, mégpedig a Túri Várnak a várkapitánya Várpalotán. És hogyha már ennyi várról volt szó, akkor legelőször azt szeretném kérni, hogy mit jelent az, hogy várkapitány, mesélj el nekünk.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hát ez egy nagyon izgalmas dolog. Az egész ország, különösen Veszprém megye, nagyon gazdag történelmi várakban, és minden várat valaki, valamilyen intézmény üzemeltet, és az üzemeltetőnek a vezetője általában az adott várnak a várkapitánya, így lettem én is a Várpalotai Várnak a kapitánya, és egyébként nagyon jó kapcsolatban vagyok a megye többi kapitányával, és igyekszünk együtt fejleszteni a kulturális életet a megyében, azt a részét különösen, amelyben a végvári vitézekre, a végvári hagyományokra emlékezünk.
A várban nagyon sokféle kiállítás van, de itt a felsorolásnál megakadt a szemem egy kiállításon, ami egy kicsit kilóg, a Salvador Dali kiállítás, illetőleg hallottam, hogy van vasaló történeti kiállítás. Ezekről érdekes lenne néhány szót hallani.
Kezdem talán a vasalókkal. Ez érdekesen került hozzánk. 2 évvel ezelőtt, mikor felújítottuk a várat egy nagy uniós támogatásból, akkor több mindenen gondolkoztunk, hogy milyen kiállítást lehetne hozzánk elhozni, és tárgyalásokba bocsátkoztunk a Veszprémi Méretes Szabóságnak a vezetőjével, így került az ő katonaruha történeti kiállítása hozzánk, és akkor így megkérdezte tőlünk, hogy van-e még egy pici hely, mert hogy ő neki van egy saját külön kis hobbija, mely szerint régi vasalókat gyűjt. És hát akkor mondtuk, hogy jól van, hát tulajdonképpen miért ne. És akkor megérkeztek a vasalók, akkor csak így ámultunk, bámultunk, hogy a 3 centis vasalótól kezdve a valóban nagyméretűekig, és a parazsas vasaló, vagy éppen csak tűzön lehet melegíteni, a legkülönbözőbb fajták, a korai elektromos vasalókból is van egy néhány, és hát nem kell talán mondanom, hogy minden egyes vasalónak külön díszített feje van mindegyiken más-más díszsel. Úgyhogy azt tapasztaljuk, hogy hölgyvendégeink mindig így meghökkenve megállnak, és csodálnak, és ámulnak, bámulnak ezen a gyűjteményen.
Ezek a vasalók használhatóak még?
Használhatóak még, hát parázs kell hozzá, és úgy valóban lehet őket használni. Megmondom őszintén, én néha irigykedek is, főleg a kicsi vasalók miatt. Gyerekruhákat vasalni ezekkel a mai vasalókkal nagyon nehéz, de ezekkel a picikkel meg csodálatos lenne.
Hát ez tényleg nagyon érdekes. Egyébként csupa rendes vasaló, tehát játékvasaló nincsen köztük, tehát a picik azok nem azért picik, mert gyerekeknek készült vasalókat mutatnak be.
Nem, azok mindegyik használható vasaló, nyilván ilyen célokkal, hogy kisebb területeket is lehessen szépen kidolgozni.
Mekkora helyet töltenek be? Hány vitrin?
2 óriási vitrin, most pontos számot nem tudok mondani, de közel 1000 darab vasaló, ami ott helyet foglal.
De szép szám, ugyancsak nagy mennyiség.
És hát a másik kiállítás, amire rákérdezett, hát az idei évünknek azt gondolom, hogy a nagy szenzációja, a Salvador Dali kiállítás, amelyben litográfiáit, grafikáit, részkarcait láthatjuk. Csikós Nagy Zsuzsának a Manhattani galériájából kaptuk kölcsön erre a nyárra ezt a gyűjteményt. 24 darab alkotást láthatunk, részben az Isteni Színjáték illusztrációiból, részben az Alice Csodaországbannak az illusztrációiból, és néhány egyedi alkotás is. Azt gondolom, hogy mindenki számára egy egészen különleges világ. Hozzá kell tennem, hogy megpróbáltuk több mindennel kiegészíteni, több programmal kiegészíteni magát a kiállítást, úgyhogy dali koktélokat is lehet kapni a szomszédos étteremben, illetve dali menüvel is szolgálnak hétvégenként a látogatóknak. úgyhogy azt gondolom, hogy nem csak a szemnek, hanem a kulináris élvezeteknek is tudunk szolgálni Salvador Dali kapcsán.
És hogy jött az ötlet, hogy Salvador Dali kiállítást rendezzenek, annyira más jellegű, mint az egész vár?
Ez több szálon futott ez az egész történet. Az egyik szál az volt, hogy személyes ismerettségek kapcsán jutottunk el Csikós Nagy Zsuzsához, aki magyar, kint él New Yorkban, de szívén viseli a magyarországi közép-európai kulturális életet, illetve múzeumi életet. Tehát ő volt az egyik, akit így megkerestünk, és nagyon készséges volt ebben az irányban, hogy ide elhozza hozzánk ezt a gyűjteményt. A másik irány pedig tulajdonképpen onnan indult, hogy a 2011-es felújítás során egy egészen újszerű tér alakult ki az úgynevezett márványteremben, a második emeleten, ami egyfajta modern térré alakult, és sok festménykiállítás vagy képkiállítás kapott már benne helyet. És azt tapasztaltuk, hogy egészen különleges teret kaptak itt a művek, és nagyon jól érzik magukat ott a képkiállítások, és ezt szerettük volna kihangsúlyozni, hogy ezt az irányt ebben a teremben mindenképpen tovább szeretnénk folytatni.
Tehát akkor ez egy sorozatnak a része tulajdonképpen.
Sorozatnak a része, nyilván nem mindegyik festménykiállítás ilyen nagy jelentőségű, ami ott történik, de mindenképpen szeretnénk több ilyen kiállítást ebben a teremben megvalósítani.
Igen, olvastam, hogy tavaly Vasarely volt. Kik a következők? Már lehet tudni?
Vannak terveink, azért nem szeretném még mondani, mert nem biztos, hogy megvalósul, de vannak tovább terveink, amikkel szintén nagy neveket szeretnénk idehozni. Viszont szeretném megemlíteni a kiállítás kapcsán, hogy talán sokakban olyan kép él, hogy hú, Dali az ilyen nagyon elvont és nagyon érthetetlen. Én azt tapasztaltam, több gyereket is láttam a kiállítást nézni, köztük természetesen saját 8 éves lányomat is, és az Alice csodaországbannak a képei olyan ábrázolások, amik nagyon közel állnak a gyerekek fantázia világához. A gyerekek fantáziája sokszor nem olyan, mint amit mi elképzelünk, hogy ilyen konkrét dolgokba beszorítható, hanem ők tudnak még szárnyalni, és látom rajtuk, hogy élvezik valóban, és elindul a kis gondolkodásuk a mese irányában. Úgyhogy bátran ajánlom, hogy gyerekeket is érdemes rá elhozni.
A Don Quixote-val mi a helyzet? Mennyire asszociálnak a műre, illetőleg mennyire keltenek új képzeteket?
Hú, én azt gondolom, hogy a Don Quixote-t azt nagyon hosszan lehet nézni. Tehát nagyon egy dinamikus kép, talán ez a legjobb kifejezés a magáról a képről, hiszen nincs egy darab álló vonala, tehát minden mozdul mindenfelé, és valóban talán a legjobban azt érzékelteti, hogy kihívom magam ellen az egész világot, és megharcolok az egész világgal, ami hát nyilván ez a szélmalomharc kifejezésünk is ugye ebből a történetből ered. Én úgy gondolom, hogy egy hihetetlen jó ábrázolása ennek az egész gondolatvilágnak.
Egyébként hogy fogadta a város közönsége Salvador Dalit?
Egy bizonyos rétegen nagy-nagy lelkesedéssel, és már nagyon sokan meg is nézték. Van egy réteg, akit talán nem érti, hogy mit keres Várpalotán Salvador Dali. Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy az is a szándékunk vele, hogy olyan rétegeket célozzunk meg, Várpalotán kívüli rétegeket, akik emiatt ellátogatnak hozzánk, és esetleg a vár többi értékét is megnézik.
Eddig hogy néz ki? Sikerül ez a terv? Sikerül bevonni másokat is, turistákat is a várlátogatásra? Vagy még nincsenek ilyen statisztikák?
Egészen pontos statisztikáink még nincsenek, de úgy néz ki, hogy egyre több külföldi látogat el hozzánk, és ez nagy-nagy öröm számunkra, hogy tényleg megismerkednek a várossal, illetve megismertethetjük a várost egyrészt az országgal, másrészt pedig Európával, sőt a tengeren túllal is, hiszen onnan is sok látogatónk van.
Kapcsolódik ehhez a kiállításhoz valamilyen múzeumpedagógiai vagy múzeumantropológiai program, vagy csak tárlatvezetések vannak?
Jelenleg tárlatvezetések vannak a Dali kiállításhoz. A nyári időszak az nem annyira szerencsés ilyen múzeumpedagógiai szempontjából, de természetesen csoportokat várunk szeretettel, és minden egyes tárlatvezetés olyan típusú, hogy a a csoport igényeinek megfelelő, tehát nyilván másképp beszélünk, hogyha fiatalabbakról van szó, és másképp, ha idősebb korosztály tekinti meg a kiállítást, tehát mindenképpen igyekszünk hozzájuk alkalmazkodni a felmeséléssel.
Ha már ott van valaki, akkor nyilván megnézi a többi kiállítást is. Az állandó kiállítások között vannak olyanok, amik helytörténeti jellegűek, van a katonatörténeti, van népviselettel kapcsolatos. Mondjuk a népviseletes kiállításról, Várpalotáról az embernek a bányászat jut az eszébe, hogy van is ilyen kiállítás, ami a bányászat történetét mutatja be. Népviseleteknél mire lehet számítani? Milyen népviselet volt egy bányászvárosban?
Köszönöm szépen a kérdést. Talán nem egészen egyértelmű a leírásból, hogy ez nem csak várpalotai népviseleteket tartalmazó kiállítás, hanem a Kárpát-medence összes népviseletét, összes hagyományát megjeleníti. Azért mondom így, hogy hagyományát, mert nem csak népviseleteket, bútorokat, népi eszközöket és ehhez kapcsolódó tárgyakat láthatnak a látogatók. Egy magángyűjtő gyűjteményéről van szó, Hámori Sándornak hívják, aki egyébként sárvári illetőségű, és vele is szintén a vár újranyitásakor, tehát a felújításkor kerültünk kapcsolatba, és ő nagy örömmel ajánlotta, mi pedig nagy örömmel befogadtuk a gyűjteményét. Annyit kell róla tudni, ezt ő így meséli magáról, hogy úgy kezdődött, hogy vettem egy kalapot. És aztán ebből lett ez a csodálatos, hatalmas gyűjtemény. És valóban a Kárpát-medence szinte minden tájegysége szerepel benne, különböző ruházatokkal, különböző tárgyakkal, tehát ágyak, asztalok, tulipános ládák. Most a legutóbb rengeteg szűrt, illetve tehát bőrből készült népviseleteket hozott el hozzánk. Azért mondom ezt így, hogy a legutóbbi alkalom, mert néha valamilyen rendezmény miatt lebontjuk a kiállítást, és mikor újra rakja a tulajdonos, akkor mindig valamit változtat rajta, mindig újakat hoz, lecseréli, frissíti, tehát annak is érdemes megnézni, aki esetleg már látta, mert most megint egészen új dolgokat lehet látni ebben a gyűjteményben.
Készült hozzá valamilyen katalógus? Tehát amiket lecserél, amiknek a helyébe új dolgok kerülnek, azok visszafelé nyomon követhetőek?
Igen, igen, igen. Tehát ez így pontosan megvan, hogy mikor mik voltak kiállítva. Illetve a tájegységek maradnak, csak az azon belüli tárgyak, ruhák, azok változnak.
Vannak itt poroszkálók is. Van egy kiállítás, amelyiknek a címe igen különleges, mert hogy a poroszkálókról szól, akik hagyományőrző vitézek, 40 ezer kilométerre Lóháton szerepel alcímként. Mit lehet ez alatt érteni?
Ugye várpalotai vár, a turi vár egy végvár, és hát szeretnénk ezt a végvári hagyományt is természetesen megjeleníteni a várban. Ehhez a hagyományhoz kapcsolódik a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző Egyesület, akik ebben segítenek nekünk, hogy ez a hagyomány életben maradjon, és az ő munkásságukat mutatja be ez a kiállítás. És a munkásságuknak a legfontosabb eleme az, hogy 16. századi huszár viseletben valóban 40 ezer kilométert megtettek már Lóháton. A legutóbbi ilyen úgynevezett portyájuk az tavaly tavasztól késő őszig tartott Skandináviában, tehát ez volt az északi portja, de megjárták már kétszer Spanyolországot, voltak Rodostóban, jöttek már haza Lóháton Kazahsztánból, megkerülték a történelmi Magyarország határát Lóháton, tehát tényleg nagyon-nagyon sok kilométer van a lábukban, illetve a lovaik lábában, és hát mind azzal a céllal, hogy a huszárságot, illetve a végvári vitézeket megismertessék a külfölddel, illetve ezt a hagyományt népszerűsítsék.
És a saját útjaikról is vannak itt képek, vagy pedig csak a végvári vitézeknek az élete, felszerelése az, ami itt szerepet játszik?
Mindkettő, tehát természetesen végvári vitézek életéről is vannak képek, illetve tárgyak, illetve hát ezekről az utakról fényképes, leírásos beszámolók. Ezen túl természetesen könyvformájában is megjelentek ezek a beszámolók, nagyon élvezetes olvasmány formájában, úgyhogy ezt mindenkinek tudom ajánlani.
Akkor most egy kis zenét hallgassunk, és utána folytatjuk majd a beszélgetést.
Mint a kardom,
Hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlata című műsorunkat, és a Koppány Aga Testamentuma film zenéje után most a Túri Várról is essen néhány szó, hiszen nem csak ott, hanem itt is sok minden történt. Mi minden történt a Túri Várban, meg ezen a vidéken?
Hát természetesen a legdicsőségesebb korszaka a várnak Túri György kora, a 16. század közepe, de hozzá kell tennem, hogy a vár maga a 14. század végén épült, és talán a legnagyobb különlegessége a várnak, hogy azóta szinte folyamatosan épül. És minden egyes felújításban, minden egyes korszakot megmutatnak, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez a vár most úgy néz ki, mint ahogy a 16. században, vagy ahogy a 18-ban, hanem szinte minden egyes teremben minden korszakot fel lehet lelni. A 14. század végén a Kont család, Kont Miklós építette a várat, pontosabban először pusztapalotát, ami kint van a bakonyi erdőkben, és aztán később, hogy az uradalmát tudja irányítani, egy olyan helyet keresett magának, ahol egy nagyobb alapterületű épületet tud építeni, ekkor építette meg palotát. Ezt így is említik sokáig, és nem véletlenül, hiszen az egy lakó épület volt, palota volt, egy kúriánál nagyobb, de egy várkastélynál kisebb. És természetesen nem az erődítése volt a lényeg, hanem az, hogy egy főúri családnak méltó lakhelyet adjon. Ennek a falainak egy részét tárták fel a 80-as évek végén, 90-es évek elején, és hát gyönyörűséges reneszánsz kőablakokat láthatunk, reneszánszkori falfestményeket, ami egészen különlegesség. Magyarországi viszonylatban világi témájú 14. századi freskó nincs máshol, de Európában sem sok. Ezek voltak tulajdonképpen a kezdetek, és aztán ugye 15. 16. században építettek hozzá jelentős mértékben, és a 16. században erődítették, tehát így adott esetben 6 méteres falak övezik a várat jelenleg is, ami hát elég érdekes. Egy-két helyen be is lehet menni a falba, olyan helyeken, ahol például éléskamra volt annak idején, tehát ilyen üreg képződött a falon belül. Ez az egyik legizgalmasabb így a látogatók számára egyébként, hogy ilyen üregekbe, lyukakba, mindenfélébe be lehet menni. És tulajdonképpen meg is érkeztünk a 16. századhoz, ahol a legtöbb érdekes sztori zajlott. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy legalább akkora jelentőségű várkapitány volt Túri György, mint mondjuk Dobó István, vagy Zrínyi Miklós, vagy Kinizsi Pál, vagy sorolhatnám még a kicsit ismertebb várkapitányokat ebből a korszakból. 1566-ban zajlott a nagy viadal, aminek kapcsán mintegy 200 fős seregével mintegy 8000 fős török tábort elűzte gyakorlatilag a vár elől. Itt, hát ez egy érdekes történet volt, mert volt benne nagy-nagy vitézi bátorság, illetve volt benne egy cseppnyi szerencse is, amivel ezt így sikerült megvalósítani. Az előzménye az volt a csatának, hogy két embert kiküldött Túri György, hogy a törökök lőporraktárát robbantsák föl, ez sikerült is nekik, de hát elfogták őket, és hát elég sok kínvallatásnak vetették alá ezt a két vitézt, de nem árulták el, hogy hol a leggyengébb a fal, sőt, egy másik helyet bizonygattak, hogy oda lőjenek a törökök, mert ott aztán már mindjárt leomlik a fal, de hát életükkel fizettek ezért a hősiességért, úgyhogy részben ők mentették meg a várat, részben pedig tulajdonképpen a török saját maga esett a saját, vagy dőlt a saját dugájába, mert hogy kémeket küldött ki a Bakony erdeibe, hogy jön-e a német felmentősereg, mert ugye Túri György kért az osztrák felmentősereget, és a kémek azt jelentették Arszlán pasának, aki az egész török seregnek a vezére volt, azt jelentették neki, hogy hú, megérkezett a német felmentő sereg. De amit ők láttak, annak köze nem volt a katonákhoz. Mindössze annyi történt, hogy a győri táblabíró kiküldte az embereit fáért a bakonyi erdőkbe, hogy megerősítsék a gátakat, a dunai gátakat, és sok-sok társzekérrel mentek ki, tehát egy elég nagy zajjal mentek, és hát természetesen magyarajkú és fábajkú emberek is voltak közöttük, és hát a kémek ennyit vettek észre, hogy nagy zajjal, szekerek jönnek, németül is beszélnek, hát akkor ez itt biztos csak a felmentő sereg lehetett. Úgyhogy ez volt a kis szerencse, a nagy vitézi bátorság pedig az volt, hogy a török készült az utolsó támadásra a vár ellen, és előtte egy esti imára hívta az embereit össze, és utána lefeküdtek. És ebben a szinte félelmetesnek mondható csendben megolajozták a vár hídjának a láncait, tehát hogy abszolút ne lehessen hallani semmit, leengedték így a hidat, és néma csöndben 200 vitézzel kilovagolt Turi, és rajta ütöttek az alvó török táboron, akik ez a hír kapcsán, és ez a rajtaütés kapcsán úgy megrémültek, hogy mindent ott hagytak az égvilágon, lovakat, elemózsiát, lőszert, mindent, amit csak lehetett, úgyhogy tulajdonképpen ez volt az a pillanat, amivel meg tudta menteni Palotavárát 1566-ban Turi György, és ennek köszönhetően 1593-ig még magyar kézen volt a vár.
Mekkora volt egyébként ez a török sereg, amelyik így elvonult?
Egy 8000 fős török sereg.
Hát tehát 200 nem... ember és 8000 fő, ez elég? Ez érdekes arány.
Igen, meg azt gondolom, hogy ez egy ilyen szokásos magyar recept volt ebben a korban, tehát minden végvárban ez volt, Egerben is ilyen arányok voltak, vagy akár Szigetváron, vagy bármit talán sorolhatnánk, hogy mindenhol ez derült ki, hogy a magyarok leleménye és vitézsége volt az, ami megmentette a várakat. Mert hogy ugye Palotavára azért is volt nagyon fontos, mert ebben az időben már elesett Fehérvár, elesett Veszprém, ugye Budáról már nem is beszélve, és ez volt az egyetlen végvár, ami a Bakony felé védte az utat. Tehát ez nagyon fontos, valóban végvár volt, tehát hogy az utolsó út, amin még meg lehetett gátolni. Stratégiailag fontos volt, igen, ezt a szót kerestem, ami még megmentette a török továbbvonulástól az országot.
Van egy olyan kiállítás, hogy végvári vitézek. Az ehhez kapcsolódik, vagy általában a végvárakról szól? Ez ugye egy fotókiállítás, tehát valamikről készültek ezek a felvételek.
Általában a végvárakhoz kapcsolódik a fotókiállítás. Természetesen kiegészül egy 16. századi várpalotai vármakettel, egy felújított vármakettel, de alapvetően ez érdekes módon készült a kiállítás, hiszen mai magyar hagyományőrzők öltöztek be ennek a kornak a viseleteibe, különböző titulusokba, különböző rangú viseleteket vettek magukra, illetve a különböző végvári vitéz ábrázolásoknak megfelelő viseleteket öltöttek magukra, és így készültek róluk ezek a fényképek. De ilyen litográfiára hajazó fényképek, tehát hogy nem így egy az egybe fényképet kell elképzelnünk, hanem egy kicsit ilyen régiesített módon láthatjuk ezeket az ábrázolásokat.
Szokás máskor is, hogy beöltöznek, itt voltak ugye huszárok, voltak végvári vitézek, akiknek az öltözetét magukra öltötték. Vannak más alkalmak is, amikor hasonlóképpen valamilyen jelmezt vesznek föl?
Természetesen.
Valami programhoz kapcsolódó dologra gondolom.
Természetesen minden évben zajlik nálunk is, meg szinte minden végvárban egy-egy hagyományőrző fesztivál. Ez most idén júniusban zajlott Várpalotán, ahol nem csak helyi hagyományőrzők, hanem testvérvárosainkból, Olaszországból, Szlovákiából jöttek szintén hagyományőrzők középkori viseletekben, és nagyon színes kavalkádot alkottak így a kétnapos fesztivál során.
Milyen más programok vannak a Túri várban, ha már itt a programoknak a területére elvesztünk?
Talán ilyen szempontból különleges a mi várunk, hiszen azért nem csak a középkor van jelen benne, hanem a későbbiek is, és szeretnénk, ha valóban egy kulturális központtá is válna a vár, és ilyen módon több korosztályt is szeretnénk megcélozni a programjainkkal. Évek óta működik a Várudvari Nyár című nyári színházi sorozat a Várudvaron, aminek egészen különleges hangulata van, fecskékkel, denevérekkel és mindennel, ami egy várban előfordulhat. És ennek következő előadása egy operettgála lesz a Pesti Magyar Operett Társulat előadásában. Oswald Marika lesz a díszvendége ennek. Illetve egy egész más réteget célzunk meg egy Fröccs Fesztivállal, ami egy hűsítő, mind italokban, mind kulturális programban egy hűsítő és frissítő élmény lesz. Ez augusztus 10-én, ez a Várudvaron, ez egy új kezdeményezés, és úgy látjuk, hogy van rá igény, és szívesen jönnek a borászok is, és vendégek is, itt inkább könnyű zenei koncertekre számíthatunk.
Itt mondjuk a Balaton felvidéki boroknak a bemutatása van, vagy mit kell érteni, hogy a borászok is szívesen jönnek az alatt?
Szeretnénk minden borvidékről hívni egy-egy borászt, már így el is indultak ez ügyben a szervezések, hogy minél színesebb skálán tudjuk bemutatni a magyar borhagyományokat, illetve a fröccs hagyományokat is.
Várpalotán van valami ilyen jellegű hagyomány, vagy ez egy teljesen új kezdeményezés?
Maga a Fröccs Fesztivál az új kezdeményezés, de természetesen kertbarátkörök működnek, nagyon jó színvonalú borokat is készítenek, tehát van hagyománya a borkészítésnek Várpalota és környékén is.
És nagyon nagy hagyománya van a bányászatnak. Igaz, hogy ma már nem bányásznak Várpalotán, de nagyon hosszú ideig, 200 évig bányászat folyt. Erről a várban hogyan lehet tájékozódni?
A várban található a bányászat történeti gyűjtemény is, ami valóban a várpalotai bányászat történetét mutatja be, nagyon színes formában egyébként, mert elektronikusan működő makettekkel is bizonyos folyamatokat nyomon lehet követni, illetve fotókon, festményeken az egész bányászat történetét, hogyan zajlott ez az egész szénkitermelés. Úgy gondolom, hogy fontos egyrészt a város hagyományai szempontjából, hogy ezeket a hagyományokat megőrizzük, másrészt pedig nem sok helyen lehet ilyennel találkozni az országban, tehát a fiataloknak is fontos ilyet látni, hogy innen indultunk, hogy lehet, hogy ma már nem nagyon van bányászat Magyarországon, de évtizedeken keresztül, vagy évszázadokon keresztül az energiát innen nyertük, és nagyon fontos része az életünknek. És hát Várpalotán meg szinte alig van család, ahonnan valaki ne dolgozott volna a bányánál, vagy valamilyen bányához kapcsolódó intézménynél. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy fontos gyűjtemény ez, és hát nagyon méltó helyet kapott a várban.
Vannak egyébként bányászati hagyományok, amik tovább élnek a városban?
Bányász ünnepeket ünneplünk, amik tényleg valóban sok évtizede működnek. Természetesen a hagyományos bányásznap szeptember elején, a városi bányásznap, aztán a jó szerencsét köszöntésnek az évfordulóit ünnepeljük, ez általában országos ünnep, tehát ide az ország minden tájáról jönnek, és hát a harmadik legfontosabb pillér pedig a Szent Borbála nap. Tehát ez a három évforduló köré csoportosulnak tulajdonképpen a bányász ünnepek a városban.
A múzeum milyen szerepet tölt be a városban? Tehát mennyire szoros a kapcsolat a város lakói és a múzeum között? Együttműködés, önkénteskedés, foglalkozások, ilyen téren van-e valamilyen együttműködés?
Sokféle együttműködés van. Én azt gondolom, hogy a város lakóknak ez egy fontos tudat, hogy ott van a vár a város közepén, és hogy a miénk, és hogy erre büszkék lehetünk. Nyilván mindenkivel más irányban lehet együttműködéseket kötni, civil szervezetekkel, iskolákkal, nyugdíjas klubokkal. Tényleg nagyon sokféleképpen segítenek minket. Most a jövő tanévnek egy nagy programja lesz, egy pályázat támogatásának segítségével, hogy az iskolákat szeretnénk minél nagyobb létszámban elhozni az év folyamán a várba, különböző foglalkozásokra, tehát akár interaktív történelemórára, vagy művészettörténet órára, vagy vetélkedőkre, vagy egyáltalán egy múzeumpedagógiai foglalkozásra. Tehát ezeket most ezzel a pályázat segítségével megpróbáljuk egy kicsit animálni, hogy ez aktívabb legyen, de ezzel együtt is azt kell, hogy mondjam, hogy van együttműködés, vannak nyugdíjas klubok, akik néha jönnek segíteni, takarítani, vagy ünnepséget előkészíteni, tehát úgy gondolom, hogy hogy mindenkit meg lehet kérni együttműködésekre. Nyilván nem mindenkit mindig, de elkezdett működni ez a történet, és én reménykedem benne, hogy ez egyre aktívabban fog tovább működni.
Akkor még néhány szót a tervekről kérdeznék, hogy a jövőben milyen tervek vannak. Szó volt itt ugye egy pályázatról, hogy milyen más kezdeményezések ötlete merült föl.
Egy másik pályázatot említenék akkor, ugye 2 évvel ezelőtt egy közel 800 milliós pályázatot tudtunk a várra fordítani, ezzel hát, hogy körülbelül az 1/3-át tudtuk felújítani, ez 2000 négyzetmétert jelent egyébként, tehát közel 6000 négyzetméter az egész vár. Ezen felül pedig most egy újabb pályázatot nyertünk, még ilyen technikai problémák vannak az elkezdésével, ez egy 142 milliós pályázat, szintén Európai Uniós támogatással, amiből a várudvart szeretnénk felújítani, hogy méltó kövezése legyen a középkori falak megmutatásával, új színpad kerüljön, korszerű öltözők legyenek kialakítva, tehát hogy tényleg egy egészen új arculata legyen az udvarnak, illetve hogy feltárjuk a meglévő kutat, mert egyelőre le van fedve, és ez egy középkori kút, amiben jelenleg is tiszta víz van, úgyhogy ez egészen különleges jelentőségű. Szeretnénk egy horrorvárat csinálni az egyik valóban olyan helységben, hogy ilyen nagyon sötét és nagyon zegzugos, illetve egy reneszánsz festőműhelyt szeretnénk még kialakítani egy másik helységben, ami pedig azért is fontos, mert Várpalotán a képzőművészeti hagyományok nagyon jelentősek, meg a mai napig nagyon sok aktív festőművész vagy más képzőművész él a városban és alkot. És hát ami még nagyon fontos praktikus szempontból, hogy egy járható bevezető járdát csináljunk az úttestől be a várig, mert hogy ez jelenleg elég nehezen, tehát esős, sáros időben nehezen megközelíthető a vár.
Hát köszönöm szépen, akkor most megint zene következik, majd a Kaleidoszkóp.
Mosolyog a blúzom tetején. Nincs még sarzsim, de holnapra lesz. Galliromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska adta ezt a mondét rám. Nincs elovan, de víg vagyok mindig ám. Mert 32-es maga vagyok én. Retete gyalogba sírozok én. Mosolyog a blúzom tetején. Nincs még sarzsim, de holnapra lesz. Galliromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska adta ezt a mundért rám. Nincs elovam, de míg vagyok mindig ám. Mert 32-es maga vagyok én. Retete gyalogba sírozok én. vagyok én, retete gyalogmasinozok
én. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmüket, ahol 200 éves a Sárvári Ménes címmel nyílt kiállítás, melyen a 100 éve született Lajos bajor királyi hercegről emlékeznek meg, tehát 1913. június 22-én született Münchenben, nem sokára következik ez az időpont is. Családja Sárvári birtokán nevelkedett azonban, és a magyar nyelvet is anyanyelvi szinten elsajátította itt, a lovaglással, lótenyésztéssel ismerkedett meg, erdőmérnöki diplomát szerzett Sopronban, és a család több ezer hektáros gazdaságában az erdészeti és a lótenyésztési munkákat irányította, a fogat hajtásban ért el kimagasló eredményeket. 45-ben ideiglenesen elvitte a Ménest a lajstetteni birtokukra, oda menekítette, 1982-ben azonban úgy döntött, hogy ennek az állománynak jelentős részét visszajuttatja Magyarországra, és így a furiózó North Star fajta tenyészállományának a bővítése lehetővé vált. Így a Sárvári Ménes ugyanúgy igen jelentős lett, mint például a mezőhegyes és a bábolnai kanca családok azokkal azonos rangra emelkedett. Esztergomban gróf Bánffy Miklósról nyílt kiállítás, ez vándorkiállítás, már több helyen járt. Nagyon izgalmas, érdekes kiállítás, csak egy kis részletet idéznék Rákosi Jenőnek, a 1920-as évek nagy sajtónagyságának egy cikkéből, amelyikben Bánffy Miklóst a következőképpen mutatta be. Egy társaságban szóba került Bánffy Miklós, és mondja az egyik, a volt intendáns? Nem, Kisbán, a költő. Dehogy költő, az festő, kérem. Téved, tudtommal szobrász. Ugyan kérem, az a volt külügyminiszter. Na hallja, ez jó. A minap láttam tőle egy kriminális darabot. Tehát igen sokoldalú személyiség volt, érdemes megnézni a kiállítást. Egy kicsit a határon túlra, északra, Párkányba jutva, a Városi Múzeumban szintén van egy izgalmas kiállítás, Nautika, a Magyar Királyi Tengerészeti Akadémia története az a kiállításnak a címe, és Horváth József kapitány úr volt az, aki összegyűjtötte mindazokat az adatokat, amelyekkel meg lehetett jeleníteni a Magyar Tengerészeti Akadémiának a történetét, ahol egyébként Magyar László Afrika kutató és Rád Gusztáv, a Titanic túlélőit mentő Kárpátia Gőzösnek a magyar tisztje is tanult. A kiállításon a Tengerészeti Akadémiának a történetét tablók, hajómodellek, tárgyi emlékek és fotók mutatják be, illetőleg számos egykori diákja is bemutatásra kerül, akik közül sokan világszerte ismerté váltak. Az anyagot pedig részben, az anyaghoz pedig nagyban hozzájárult az Ebegényi Hajózás Történeti Múzeum és a Budapesti Műszaki és Közlekedési Múzeum. Visszatérve hazánkba, Szegeden a Kass Galériában Madách Imre Kass János kiállítás címmel nyílt kiállítás. Ez tulajdonképpen a Kass Galériának az megújult kiállítása, amelyiken ezúttal az ember tragédiája és a Mózes illusztrációi adják a törzsanyagot. Kass János Kossuth Díjas grafikus, a hazai képzőművészet egyik meghatározó alakja volt, akinek szakmai munkásságát számtalan díjjal ismerték el, és 1966-ban Lipcsében a világ legjobb könyve elismerést is megkapta. Tehát az ő grafikái láthatók itt a madáccsal kapcsolatos témakörökben. Szentendrén a Művészet Malomban szintén művészeti kiállítás nyílt, ezúttal kortárs művészeti kiállításról van szó, a test kívülről láttatása, objektív szemlélete, elidegenedett mi voltának hangsúlyozása, kíméletlen valóság ábrázolása, ezek a jellemzői a kortárs művészetben a test ábrázolásának, szemben a médiával, ami viszont a tökéletes, idealizált képet mutatja. A kiállításon négy szekcióban rendezték a beérkezett alkotásokat, nevezetesen fotó, festészet, videó és installáció. Ezekbe a csoportokba sorolták az egyes magyar alkotóknak a műveit. Budapesten az Iparművészeti Múzeumban másfajta kiállítás nyílt az Iszlám művészet címmel. Itt Ázsia és Észak-Afrika iszlám országaiból származó alkotásokat mutatnak be, textilek, fémtárgyak, kerámiák, Marokkótól Iránig és a Kaukázus térségéig, a 9-től a 19. századig, bár a törzsanyagot a 16-17. Századi főként kereskedelem és ajándékozás révén Magyarországra került színpompás szőnyegek, drágakövekkel díszített remekművű disznyergek és ceremoniális fegyverek alkotják. A múzeum teljes rekonstrukciója, hogyha elkészül, akkor egy külön szárnya lesz az iszlám anyagnak, ott bőségesen még nagyobb mennyiségű anyagot tudnak majd bemutatni. De ha már keleten vagyunk, akkor érdemes egy kicsit még távolabbra menni, mert a budapesti Hopp Ferenc kelet-ázsiai múzeumban szamurájok és gésák, hagyományos japán viselet és kortárs magyar ékszerek címmel nyílt kiállítás, amelyikben a 19. századi szamuráj páncélt és női kimonókat és más viseleti tárgyakat és viseleti kiegészítőket állítanak ki a kortárs magyar ékszertervezők által készített, ezek által inspirált ékszerekkel, kiegészítőkkel és személyes használati tárgyakkal együtt. Ritkaság az 1820-ban készült szamuráj páncél például, illetőleg vannak olyan viseleti tárgyak, mint például a kardok, csubák, kardveretek, amik a japán kultúra látványos darabjai. A női viseletben is azonban vannak például obimustrák, női hajdíszítés jellegzetes eszközei, illetőleg más érdekes, izgalmas tárgyak. Külön említésre méltó, hogy a gyermekek világát is bemutatják, ez egyébként a negyedik egysége a kiállításnak, ahol például a kisfiúk napjának a jellegzetes gyermek szamuráj páncélja épp úgy megtekinthető, mint a baba ünnephez tartozó kimonót viselő baba. Tehát mindezekkel párhuzamosan viszont a magyar művészeknek azokat az ékszereit is meg lehet nézni, amelyeket ezek a tárgyak inspirálta. Északi tájakra vezet a budapesti Néprajzi Múzeumnak a Rii élő hagyománya, a finn szőnyeg 1707 és 2012 között című kiállítása, amelyik Tuomas Soponennek a gyűjteményét mutatja be, aki több mint 200 darab szőnyeget gyűjtött össze a Rii műfajából, amelyik nagyon ősi múltra tekint vissza, hiszen a vikingek készítették először, abban az időben még a hajókra, a sósvíztől megkeményedett állati bőrök helyett, később azonban a hajókból a csónakokból a partvidékre, partvidékről a szárazföld belsejébe is elterjedt, és takaró, szőnyeg, esküvői szertartások rituális kelléke egyaránt lett, illetőleg a mai világban modern formájában akár például párnát vagy dísztárgyat is készítenek belőle. A legszebb és legeredetibb darabok a népi ríjig az 1780-1820 közötti időszakban készült, úgyhogy nem csoda, hogy nemzeti kincsként tekintenek rá, és U.T. Sirelius, aki egyébként 1926-ban angolul írt könyvet, The Rii Rags of Finland címmel, nagyon fontos, mert a ríjik iránti érdeklődést ekkor, mint egy 100 évvel a fénykor után újjáélesztette, és azóta is nagyon népszerűek a ríjik, a technika fejlődésével, stílus, szín, funkció, esztétikum váltásával ma is élő hagyomány. Veszprémben a Bakonyi Múzeumban Jelenlévő múlt címmel nyílt kiállítás, ez is népművészeti kiállítás, most már Magyarországon vagyunk, a Bakony és környékének a népművészetét mutatják be, mert hogy Veszprém megyei Népművészeti Egyesület tagjainak a legújabb alkotásai láthatók, tojásfestés, csuhéfonás, himzés, népi ékszerkészítés, közöttük a lószőrékszerek is, kosárfonás, népi bőrműves tárgyak, de olyanok is, mint a fazekasság, fafaragásnak az alkotásai vagy szövések, sőt a kovácsmesterség is megjelenik itt. Dunaföldváron a Fafaragó galériában szintén néprajzi kiállítás nyílt, Sárköz népművészete címmel, Sárköz a világörökség része lett, az UNESCO a szellemi kulturális örökség magyar jegyzékébe 2012 őszén vette föl. Egyébként itt tulajdonképpen Sárköz alatt Alsónyék, Decs, Öcsény és Sárpilis községek területét értjük. Ez a négy falu református vallása elkülönítette a környező települések lakóitól, és egy nagyon sajátos, jellegzetes kultúra alakult itt ki, amelyik a 17-18. Században nagy feltűnést keltett, majd a 19. és 20. században is komoly érdeklődés mutatkozott iránta. Ekkor járt például itt Garai János, Baksai Sándor, Móricz Zsigmond, Féja Géza, akiket meg is ihletett, illetőleg a népzenei anyagot pedig Liszt Ferenc, majd Kodály Zoltán dolgozta föl, ők figyeltek föl a népművészetnek a harmóniájára, ugyanúgy, ahogy Csók István a színharmóniára figyelt föl. Végül a nyíregyházi Sóstóra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol a Sóstói Falu Múzeumban fűben, fában, hitben orvosság. Régi gyógymódok a parasztságnál címmel nyílt kiállítás, és a népi gyógyításnak a szellemi kultúrában gyökerező részét éppen úgy földolgozza, mint ahogy a tárgyi a népi empíriát, vagyis a tapasztalaton alapuló gyógyítást, ahol a gyógynövények játsszák a legfontosabb szerepet, míg az előzőben az ima, ráolvasás, a látó, tudós, javas asszonyok vagy a csontrakók, kenőknek a szellemi tevékenysége ugyanolyan fontos, mint a fizikai munkája. Végezetül előzetesként az esztergomi Duna Múzeumra is fölhívnám a figyelmet, ahol család történet műalkotásokban elbeszélve címmel nyílt kiállítás, Kocsisné Gerencsér Anna állítta középpontban, aki 1939-ben kötött házasságot Kocsis Lajossal, aki akkoriban az esztergomi tanítóképzőn rajzot és kézi munkát oktatott, és közösen kialakították a Kohevo iparművészeti csoportot és képzői báb együttest, amelyiknek az alkotásait itt meg lehet tekinteni, illetőleg a család tagjaiknak a műveit is, hiszen valamennyien a művészetnek különböző területén dolgoznak, és ezen területek között például a bábművészet is megtalálható, tehát kisgyerekek számára is nagyon izgalmas lehet ez a kiállítás. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.